Szia János!
Szia, itt vagyok.
Október 7-én lesz a harmadik jogi könyvszalon, és ennek keretében a te első könyvedet mutathatjuk be. 1-től 10-es skálán mennyire várod a könyv megjelenését? Ha jól tudom, a nyomdában van, és még nem fogtad a kezedben.
Hát szerintem bizton állíthatom, hogy egy 10-esnyire várom. Őszintén megmondom, hogy nekem gyerekkori álmom volt könyvet írni, és bár eredetileg inkább fikciót akartam, meg úgy próbálkoztam is vele, azért így a non-fiction is így érdekelgetett, úgyhogy ezzel, hogy most ez megszületik, ez nekem valóban egy ilyen egy gyerekkori álmom, úgyhogy bárki, aki eljön október 7-én, hogy a harmadik magyar jogi könyvszalonon megnézze a beszélgetést, ami egyébként pont veled fog történni, és ami a könyvnek a hivatalos bemutatója lesz, az gyakorlatilag élő egyenesben nézheti, ahogy egy gyerekkori álmon valósul meg. Úgyhogy ha aki erre kíváncsi, az már csak emiatt nyugodtan jöjjön el.
Igen, nekem, én már tettem egy ígéretet egy kolléganőmnek, tudnék a kéziratot volt szerencsém elolvasni, és azért, azért ez egy hosszabb lélegzetvételű könyv, úgyhogy az egyik bírósági tárgyaláson, ahol egyébként egy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást tárgyaltunk. A tanúk kikérdezése mellett ott volt előttem a kézirat, lapozgattam, és akkor kérdezte a tárgyalás végén a bírónő, hogy én mit olvastam a tanú meghallgatás közben, és akkor elmondtam neki, hogy egy jogi és pszichológiai könyvet a Csak a pszichológusom jelenlétében című könyvet forgattam, illetve annak lapjait, és felhívta a figyelmemet arra, hogy egy dedikált példányt majd hozzak neki a könyvszalon után, úgyhogy ezt majd kérlek, ne felejtsük el, amikor találkozunk.
De akkor ez szerint lesz még folytatása a tárgyalásnak, tehát fogsz még találkozni.
Lesz. Ezek a tárgyalások azért általában hosszabb lélegzetvételűek, tehát egy pár évig eltartanak. Ami engem elsősorban érdekelne, az, illetve hát olvastam a könyvet, tehát tudom is, hogy a pszichológia térnyerését azt te honnan számítod, mert hogy az egyetemen még nem igazán volt téma, és hogy ez mitől húzik be ez a pszichológia téma egyre több területre szerinted?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, és erről napestig tudnék beszélni, úgyhogy meg nyugodtan lőjél le, hogyha már nagyon, nagyon elhúzódik a dolog. Hát igen, ahogy te magad is mondod, általában megfigyelhető trendként, úgy gyakorlatilag tudományterülettől, hivatástól függetlenül, hogy mindenhova bebekúszik a pszichológia. Egyből annyit elmondanék, hogy én őszintén szóval inkább szeretek a pszichológia, vagy inkább szeretem a pszichológia szó helyett inkább a viselkedéstudomány szót, vagy viselkedés tudományok szót használni. Ennek csak annyi az oka, hogy úgy érzem, hogy az utóbbi években főként, így köszönhetően a bulvár pszichológia terjedésének azért a köznyelven eléggé leredukálja a pszichológia szó, ezt az egyébként nagyon heterogén, meg széles területet néhány ilyen nagyon hagyományos területre, mondjuk a mentális egészségnek a területére. Ez nyilván nagyon leegyszerűsít, amit én most mondok, de ezért én úgy gondolom, hogy manapság, és főként, hogyha jogászokkal beszélgetek pszichológiáról, vagy a pszichológiát emlegetem jogászoknak, akkor még azért többnyire mindenkinek az ugrik be, hogy van egy kanapé, azon ott fekszik valaki, és ott mesélget az életéről, meg ott analizálgatják az életét. Tehát mondom, hogyha a pszichológia szót használjuk, az így eléggé leredukálja ezt így a mentális egészség témájára. Én ennél ilyen sokkal heterogénebbnek, meg szélesebbnek látom a területet, és hát az is. De igen, ahogy mondtad, így bekövetkezett azért most már, hát szinte most már több évtizede egy ilyen pszichológiai forradalom. Magyarországon mondjuk azt, hogy az elmúlt, nem tudom, azért 5-10 évben tapasztalható ez, ami hát nyilván köszönhető annak, hogy a mentális egészség, meg úgy általában a mentális élet az így egyre nagyobb teret kap. Ennek nyilván több oka van, és ez több dimenzióban értelmezhető ez a kérdés. Én úgy látom, hogy az egyik legfőbb oka ennek talán az, hogy eltérően más tudományágaktól, nem tudom, mondjuk közgazdaságtól, most mondtam egyet csak így hasonlítésszerűen, ez nem egy rétegtartalom. Tehát közvetlenül ugye az emberek életéről szól, mindenki tud hozzá kapcsolódni, hiszen azért amikor pszichológiáról olvasunk, tanulunk, akkor azért ilyen releváns és a mindennapokban használható praktikus tudással gazdagodunk, és hát sokkal jobban értjük, sokkal jobban tudjuk a saját képünkre formálni ezeket az üzeneteket, amiket ez a tudomány közvetít felénk. És hát úgy gondolom, hogy a magunkra történő reflexió, az önreflexió, az, hogy meg akarjuk ismerni a belső világunkat, azért ez mégiscsak egy ilyen alapszükséglet. Biztos te is ismered ezt a Maslow piramist, ahol egymás tetején vannak ezek a szükségletek. Ha bizonyos szükségletek kielégülnek, akkor azért elég sokan eljutunk oda, hogy a belső világunk megismerése, az önreflexió is egy ilyen alapszükséglet. Ebben nyilván vannak generációs különbségek is, ezt te magad is gondolom tapasztalatod, én is tapasztalom a mindennapokban, hogy mondjuk pszichológiát emlegetni akár a mi generációnak, vagy mondjuk a mi szüleinknek, hogy az ő körében teljesen másként rezonál mondjuk a pszichológia emlegetése, mint mondjuk az utánunk következő generációknál. És ahogy említettem korábban, nyilván annak, hogy ez a pszichológiai forradalom bekövetkezett, ennek vannak ilyen vadhajtásai, ugye egyre jobban terjed a vulgár meg a bulvár pszichológia, és hát nyilván amikor ezeket a dolgokat látom, azért bennem is sokszor így felhördül a pszichológus csendőr. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy ezek a lavatajtásokkal együtt az egyébként, hogy az emberek egyre többet foglalkoznak így a mentális életükkel, az összességében egy nagyon pozitív folyamat. És mondtam neked, hogy nagyon hosszan tudok erről beszélni, még egy dolgot elmondanék azért arról, hogy miért következtetett be ez a pszichológiai forradalom. Ennek van egy nagyon praktikus oka is, mégpedig az, hogy hát ugye nagyon komoly a fejlődések, technikai fejlődések következtek be az idegtudomány, meg mondjuk az agykutatás területén. Tehát most már tényleg olyan technikai vívmányok vannak, most nyilván az agyi képalkotó diagnosztika, az gyakorlatilag csak így az alja ennek az egésznek, de hát egyre jobban fejlődik a terület. Ennek köszönhetően egyre jobban kutatható is a terület. Tehát mi korábban mondjuk csak úgy ugye elképzelni tudtuk, hogy működik az elme, azért most már elég nagy biztonsággal meg tudjuk azt is mondani, hogy nem tudom, melyik agyterület aktiválódik, amikor a kedvenc ételedre gondolsz, meg mi történik az agyadban, amikor éppen mondjuk egy hazugságot kreálsz meg. És hát ehhez nagyon kapcsolódik a mesterséges intelligencia témája, és ugye ez egy ilyen nagyon felhájpolt téma, divat téma az utóbbi időben, de ez tény és való, hogy pszichológiától függetlenül minden tudomány területében, vagy tudomány életében a mesterséges intelligencia egy nagyon komoly katalizátor szerepet fog betölteni, ilyen lesz az agytudomány, az idegtudomány és a pszichológia, illetve a viselkedés tudományok is. És még már csak egy gondolat, és aztán megint átadom neked a szót. Ugye azt is kérdezted, hogy miért lehet az, hogy mondjuk a jogi területre beférkőzik a pszichológia. Itt szerintem a válasz az nagyon egyszerűen az, hogy ahogy az életünk egyre modernebb, és ahogy a társadalom is egyre modernebb, és más kihívásokat támaszt velünk szemben, úgy megváltoznak ezzel párhuzamosan a klasszikus, hagyományos jogászi szerepkörök is. Tehát úgy mondhatnánk, hogy a korábbi portfólió, amivel mi foglalkoztunk jogászként, ügyvédként, az egész egyszerűen kibővült. Nagyon egyszerűen azt mondhatjuk, hogy manapság az ügyvédek, azok már nem csak ügyvédek, hanem rengeteg más szerepkörrel bővült ki a portfóliónk. És itt tényleg ez ilyen nagyon egyszerűekre gondolatunk, hogyha mondjuk, nem tudom, te például tárgyalsz-e, foglalkozol-e gazdasági joggal, tárgyalsz-e mondjuk tranzakciókat, de mondjuk a hallgatók
inkább
között van...
Inkább bűnjogok és családjogok.
Igen, igen, de ha mondjuk a hallgatók között van olyan, aki mondjuk tényleg tranzakciós jogász, azért ugye az elkerülhetetlenül kicsit belecsúszik mondjuk az üzletember szerepekbe is, hiszen nagyon sokszor kell mondjuk üzleti kérdésekhez értenie, megnyilatkoznia. De ugyanúgy mondjuk, nem tudom, felügyelőbizottsági tagok vagyunk valahol, megint csak akkor egy gazdasági szervezet életéhez, hogy meg tudjunk nyilatkozni, valamennyire értenünk kell, rendelkeznünk kell ezekkel a skillekkel. De hogyha tényleg szinte minden ügyvéd életére akarom vonatkoztatni, hát akárhogy is nézzük, amikor mi ugye ügyfeleket akarunk szerezni, ügyfeleket akarunk megtartani, hát akkor elkerülhetetlen, hogy gyakorlatilag marketing kérdésekkel foglalkozzunk, sales kérdésekkel foglalkozzunk, ha pedig mondjuk kisebb, nagyobb, vagy közepesebb irodákban dolgozunk, és ott embereket vezetünk, menedzselünk, hát akkor pedig valóban mondjuk HR kérdésekkel, meg vezetési menedzsment kérdésekkel is foglalkoznunk kell, és hát tényleg napestig folytathatnám ezt a sort, láthatjuk, hogy tényleg rengeteg új és új szerepkör van, és nagyon sokszor persze a mindennapokban ez nem úgy néz ki, hogy így kategorizáljuk, címkézzük, hogy na akkor én most ilyen és ilyen feladatot végzek, hanem egész egyszerűen csak csináljuk ezeket, és ezt biztos mindannyian tapasztaljuk. És én úgy látom, hogy ezekben az új szerepkörökben, ezekben akkor tudunk a leghatékonyabban teljesíteni, és jól teljesíteni, hogyha azért van némi legalább a fogalmunk a viselkedés tudományok eredményeiről, és tudjuk azt, hogy, vagy legalábbis megpróbáljuk, hogy törekszünk arra, hogy megértsük, hogy hogyan működnek az emberek, hogyan gondolkoznak az emberek, hogyan hoznak döntéseket, hogyan lehet esetleg meggyőzni őket, vagy hogyan akarnak ők meggyőzni minket. Tehát úgy látom, hogy a pszichológia ebben az értelemben egy ilyen valóban a jog területére egyre jobban beférkőző tudományterület, és érdemes valahogyan nyitva tartani a szemünket a viselkedés tudománynak az eredményeire és azokra a tanulságokra, amit a viselkedés tudományok kínálhatnak nekünk ügyvédként.
Beszéljünk arról is, hogy te hol tanultad ezt a jogi pszichológiát a Hollandiában. Egyébként kik jártak oda, egyéb főleg gyakorlati, vagy inkább olyanok, akik kutatták ezt a területet, de hogyan választottad ki a Holland Egyetemet, ahova jártál?
Hát csak hogy akkor tényleg a pedigrémről beszéljünk egy kicsit, azt érdemes tudni, hogy én az alapképzést, a pszichológiai alapképzést az itthon Magyarországon végeztem el, a Károli Gáspár Református Egyetemen, és miután én elvégeztem a pszichológia alapképzést, ez egy viselkedéselemző diplomát ad így első körben, én tudtam, hogy a mesterképzést azt nem Magyarországon szeretném végezni, és ennek nem az az oka, hogy ne lennének kiváló mesterképzések Magyarországon, hanem azért, mert én kifejezetten azzal a szemmel kerestem mesterképzést, hogy szerettem volna olyan képzést elvégezni, ami kifejezetten nekem jogászként, ügyvédként praktikus értékkel bíró pszichológiai tudást ad. Tehát én kifejezetten azzal a szemmel kerestem, hogy olyan helyre menjek, ahol kifejezetten erről tudok tanulni, és Európában ezt nagyon kevés helyen lehet tanulni, sőt, hát hogyha jobban belegondolok, és a kutatásaim nem csalnak, talán Hollandia az egyetlen hely, ahol van egy ilyen elég unikális képzés, ezt ugye Legal Psychology mesterképzés, vagy hát jogi pszichológia mesterképzés néven fut, ez Maastrichtban van, ez itt Hollandia legalja, itt a belga és a német határ övezi. Egy nemzetközi képzésről van szó, ez alatt azt értem, hogy figyelnek arra, hogy ilyen 50-50%-ban holland nyelvűekkel, illetve hollandokkal, de 50-50%-ban nemzetközi diákokkal töltsék fel a helyeket, EU és egyéb országokra gondolok. Válaszolva arra, hogy kik mennek erre a képzésre, érdekes módon nagyon kevesen érkeztek jogi területről. Tehát szinte mindenki pszichológia alapdiplomával érkezett, talán rajtam kívül még egy-két ember volt, akinek volt jogi diplomája, tehát ebben az értelemben mondjuk az én helyzetem még speciálisabb volt, mert én ugye érkeztem egy pszichológia alapdiplomával, meg hát egy nem tudom 20 éve meglévő jogász diplomával, de az én helyzetem ebben az értelemben elég unikális volt. Maga a képzés, az arról érdemes azt tudni, hogy nagyon erősen épít a kognitív pszichológiára, meg a neuropszichológiára, illetve azért úgy elég sok szociálpszichológia is van benne. Ezt csak azért mondom el, hogy a hallgatók értsék, hogy ezek a pszichológiának talán ezek a területei azok, amik a leginkább adatvezéreltek, a leginkább exaktak. Tehát ezzel azt értem, hogy bármikor, amikor kognitív és neuropszichológia területén bármilyen állítást teszünk, annak tényleg nagyon komoly kutatásokkal alá kell támasztanunk, tényleg nagyon adatvezérelt területről van szó. Maga a kurikulum az pedig úgy nézett ki, hogy lehetett tanulni, illetve tanultunk egyrésztről interjú és kihallgatás technikákat, külön kurzus keretében tanultunk arról, hogy hogyan kell a tanúkkal foglalkozni, a tanúkkal történő munka során milyen dolgokra kell odafigyelni, külön foglalkoztunk emlékezetkutatással, nagyon erősen rámentek a neuropszichológiára, arról, hogy a neuropszichológiának milyen szerepe lehet a jogi eljárásokban, ez például neked büntető jogászként eléggé érdekes terület lehet. Szakértői munkával sokat foglalkoztunk, és hát amellett, hogy nagyon erősek voltak az elméleti alapok, és tényleg borzalmas mennyiségű kutatást kellett átolvasni, elemezni tényleg napról napra, óráról órára, rengeteg volt a gyakorlat is. Tehát amellett, hogy az elmélettel foglalkoztunk, sokat kellett tesztelni, nagyon sokat kellett számolni. Ez egy érdekesség egyébként, sokan, akik a pszichológiát választják a továbbtanulás során, és főleg ott az első években mindig nagyon meglepődnek, és hát én is nagyon meglepődtem, még a BA képzés keretében is, hogy az elején, amikor az ember pszichológiát tanul, akkor nagyon sokáig azt érzi, mintha nem is pszichológiát tanulna, hanem nem tudom, alkalmazott matematikát. Nyilván most egy alkalmazott matematikus megmosolyogja ezt az állítást, hiszen az a matematikának sokkal magasabb szintje, de amit mondani akarok, hogy rengeteget kell számolni az elején. Tehát nagyon sokat kell matematikai statisztikával foglalkozni, statisztikai szoftvereket futtatni, nyers adatokat feldolgozni. Tehát például erre a képzésre is kifejezetten előírás volt, hogy csak elég erős statisztikai alapokkal kellett rendelkezni ahhoz, hogy egyáltalán felvegyenek. És az pedig, hogy ki mit tud csinálni ezzel a végzettséggel a kezében, hát ez nagyon-nagyon sokrétű. A holland nyelvűeket, tehát akik hollandok voltak a képzésen, beszéltek hollandul, őket többnyire felszívta a holland igazságügy, most itt az igazságügyet elég szélesen értem, vagy elmentek bíróságra tanácsadóként dolgozni, vagy esetleg rendőrségre mentek el tanácsadónak dolgozni, ha úgy tetszik, akkor profilozók lettek a rendőrségen, többen mentek el terrorelhárításhoz dolgozni érdekes módon. Egy jellemző karrierút még az, hogy elkezdenek szexuális bűncselekményekkel, szexuális bűnelkövetőkkel foglalkozni. Itt van egy egész konkrét példám, az egyik legjobb barátom a képzésről, ő például Hamburgba ment el. Hamburgban van egy nagyon komoly kutatóközpontja a szexuális bűncselekményeknek, szexuális bűnelkövetőknek, és ő például most már több éve pedofilokat kutat, tehát pedofil bűnelkövetőket, ő kutat, őket profilozza, velük folytat interjúkat, nyilván azért kutatják őket, hogy a visszaesést valahogyan meg tudják előzni, és hát sokan mentek el a klinikumnak, illetve a kutatásnak az irányába. Tehát sokan mentek el például PhD-zni, és kutatják tovább a területet. Körülbelül szerintem ezek a lehetséges karrierutak, amiket én láttam a képzés után. Hát is vannak azok, mint én, aki pedig, mondom, jogászként érkeztem, és én pedig hát a mindennapokban hasznosítom azt, amit ott tanultam, illetve hát most nem tudom, írtam róla egy könyvet, kifejezetten edukációs célra, meg hogy növeljem a tudatosságot a téma iránt Magyarországon is.
Sőt, tehát két képzést is tartottál már
a
tervezésében. Volt szerencsém mind a kettőn részt venni, úgyhogy képző is lettél még hozzá. Szerintem mind a két képzés nagyon jól sikerült, az egyik ugye az egynapos volt, a másik egy hét alkalmas volt. Nekem leginkább ezek a szituációs gyakorlatok tetszettek, ahol azért ki lehetett magunkat próbálni egy ilyen játékos szerepben. Tehát nekem ezek a feladatok voltak ugye legkedvesebbek. Például ügyészként is kipróbálhattam magam, ami olyan szempontból érdekes volt, hogy én mindig a másik oldalon ülök. Hogyha megnézzük a jogászi csoportokat, akkor szerinted, ha csoportokra osztjuk a ügyvédek, bírók, jogtanácsosok, vagy ügyészek, akkor szerinted az egyes csoportok miben tudják hasznosítani a pszichológiát, mint tudományt?
Fú, hát ez is nagyon sokrétű, de hogyha akkor tényleg így szétszálazzuk hivatásrendekként, én azt mondanám, hogy akkor kezdjük az ügyvédekkel, én magam is ügyvéd vagyok, egyrészt el tudom mondani azt is, hogy én például konkrétan hogyan használom a munkámban. Én például, ahogy mondtam neked, én nem kifejezetten foglalkozom például büntető joggal, de azért úgy át-át merészkedek erre a területre, mondjuk úgy, hogy foglalkozom ilyen fehér galléros bűncselekményekkel. És mondjuk, amikor ilyen bűncselekményekkel foglalkozom, vagy bűncselekmények gyanújával, akkor sokszor fordul elő, hogy nekem ilyen nagy multinacionális cégeknél ilyen compliance interjúkat, vagy kihallgatásokat kell például lefolytatnom. Hát az ilyen compliance interjúk során konkrétan tudom hasznosítani azt, amit mondjuk tanultam a képzésen, hiszen külön ilyen interjú és kihallgatási technikát az is tanultam. De hát az én munkámban nagyon nagy segítségre van, amit tanultam a peres gyakorlatomban is. Tehát mind írásban, mind szóban sokkal tudatosabb vagyok abban, hogy hogyan készítsem el a beadványaimat, hogyan tartsam meg a perbeszédeimet, hogyan tudok a legmeggyőzőbb lenni ezekben a szerepkörökben, hogyan tudom a kognitívan a legegyszerűbbé tenni a közönségemnek, itt mondjuk a bírónak azt, hogy befogadja az én üzeneteimet. És hát ügyvédi munka, konkrét munka során, és legyen szó bármilyen ügyvédi munkáról, tényleg legyen ez egy peres beadvány elkészítése, legyen ez egy peres stratégia megalkotása, legyen ez egy tranzakciós munka, teljesen mindegy. Nagyon sokat segít az, amit tanultam, és a pszichológia ismerete abban, hogy ne kövessek el bizonyos kognitív hibákat, ne torzítsam a döntéseimet. ebben sokkal tudatosabb lettem, és hát ahogy említettem, így az ügyvédi munkának egy ilyen méltatlanul elfeledett része, de hát kis, közepes, nagy irodákban vezetési és motivációs kérdésekkel is foglalkoznunk kell, hát vezetők és menedzserek is vagyunk bizonyos értelemben. Én magam mondjuk nem vagyok ügyvédiroda vezető, nem vagyok az ügyvédiroda vezetője, de hát mondjuk amikor egyes projekteken, kisebb-nagyobb csoportokban dolgozunk, akkor ugye szervezni, menedzselni kell, motiválni kell az embereket, ebben is rengeteget tud adni mondjuk egy ügyvédnek a pszichológia. Ha pedig rátérek mondjuk a bírókra, hát a bírók esetében szerintem a legnagyobb előny az valóban az, hogyha a pszichológiát és a viselkedéstudományt ismerik, hogy ahogy említettem, ők is el tudják kerülni az ítélkezési munkájukban a kognitív hibákat, amikor döntéseket hoznak. Az ő esetükben ennek talán még nagyobb a jelentősége. A könyv, amit írtam, ebben elég sokat, elég nagy részt szenteltem kifejezetten egyébként a bírói munkának is. Nagyon sok kutatást ismertetek benne, ami kifejezetten bírók, választott bírók ítélkezési tevékenységre vonatkozik. Nekik nagyon sokat tud segíteni az, hogy ne kövessék el ezeket a kognitív hibákat, illetve hát nyilván segíthet nekik abban is, amikor meg kell látniuk, hogy mondjuk egy tanú kikérdezésénél milyen pszichológiai praktikákkal él mondjuk a kikérdező, és hát sorolhatnám itt is a példákat, a különböző peres helyzeteket, ebben mind-mind nagy segítségükre lehet a viselkedéstudománynak az ismerete. És hát rátérve mondjuk a jogtanácsosokra, ugyanezt tudom elmondani. A jogtanácsosok esetében talán még inkább hangsúlyos az, hogy ők egy nagy szervezetben dolgoznak. Na most egy nagy szervezet életében még zajosabbá tudnak válni a döntések. Zaj alatt értem azt, hogy sok bennük a torzítás, ez el tudja torzítani a végső döntéseket, különböző csoporthatások is érvényesülnek. Tehát az ő munkájuk esetében is nagyon nagy a veszélye a kognitív hibák elkövetésének. Őket is segítheti ebben az értelemben a pszichológia és a viselkedéstudományok ismerete.
Igen, én eszembe jutott egy történet egyik bírósági tárgyalásom során. A bírónő autóját ellopták, és pehünkre pont egy olyan bűncselekményben tárgyaltunk, ahol egy autótolvajtársaságot képviseltem, illetve annak egyik tagját, és hát mikor meghallottuk azt, hogy hát a bírónővel mi történt, akkor volt egy olyan gyanúm, hogy itt lesz egy kognitív torzítás, és hogy a bírónő a legenyhébb büntetést fogja kiszabni a társággal szemben, és így is lett. Egyébként, ami nekem például a kedvenc részem volt a könyvben, az a hazugság felismerése, mert ez például egy kifejezetten olyan terület, amit talán mindenkit érint, mert hogy szeretném megtudni ugye az anyagi igazságot az ügyekben, és ez azért nem mindig derül ki. És az egyik szituációs gyakorlat során, amikor játszottunk egy olyan történetet, hogy egy alibit kellett igazolni, emlékszem, hogy én egy igaz történetet mondtam, egy éttermi történetet kellett elmesélni, a legutolsó ilyen éttermi vacsorát vagy ebédet, és akkor elmondtam, hogy én egy 10 ügyvéddel ebédeltem együtt, van egy civil szervezet, egy egyesület, amit vezetek, annak volt egyébként elnökség ülése, de ezt nem mondtam el, ezt a részletet, csak azt, hogy így ügyvéddel ebédeltem, és akivel játszottuk a szituációs gyakorlatot, az meg volt győződve arról, hogy én hazudok, mert ilyen, hogy 10 ügyvéd együtt ebédel. Úgyhogy én szórakoztam rajta szinte a legjobban, de hogy tényleg ezek a szituációs gyakorlatokban mindenki esetleg felismerheti a saját történeteit, vagy saját hibáit, amit egy ilyen játékban, hogyha kijavít, akkor már valóságban nem követel.
Abszolút, és szerintem egyébként ez pont a nagyon nagy előnye ezeknek a gyakorlatoknak és ezeknek a workshopoknak, és én pont ezért igyekeztem a második workshopot, a 7 alkalmasat, mert nagyon sok gyakorlattal teletűzdelni, és hát ezt te is tapasztalattad, hiszen rengeteg szituációs gyakorlat volt. Ezek voltak egyrészt bírósági tárgyalási helyzetek, kihallgatások, de voltak üzleti tárgyalási helyzetek, mert azt gondolom, hogy ez a terep az, ahol ezt ki tudjuk, ahol ezeket jól tudjuk gyakorolni. Nem éles a helyzet, nyilván mondjuk ezeket a pszichológiai trükköket, technikákat nagyobb téttel tudod mondjuk élesben gyakorolni, nem biztos, hogy ez célra vezető, és hogy én is azt láttam, hogy mindenki nagyon élvezte ezeket a szituációs gyakorlatokat, és mind a mellett, hogy nem éles a gyakorlat, de hát amik reakciókat látsz, meg az emberek, akikkel ott szemben ülsz, ők viszont valódiak, és a reakcióik valódiak, és hát ezek az emberek, akik ezeken a képzéseken összegyűlnek, sokszor valóban ugye jogi döntéshozók, ugye voltak bírók, de voltak nagy multicégek vezető jogtanácsosai, Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, tehát tényleg olyan embereknek a reakcióit ismereted ott meg, akik valódi reakciókat fognak neked ott produkálni egy helyzetben, és szerintem ez felbecsülhetetlen értékű. Én ezt tartom a workshopok egyik legnagyobb előnyének, és egyébként a könyvben is nagyon nagy figyelmet fordítottam arra, hogy nagyon sok olyan gyakorlatot tettem bele, amit akár ügyvédi irodák, kisebb, közepes, nagyobb ügyvédi irodák, vagy akár csak most lehet, hogy ez hülyén hangzik, de ügyvéd ismerősök összejönnek valahol, gyakorolhatják ezeket a helyzeteket. Tényleg ezek bírósági tárgyalási helyzetek, tárgyalási helyzetek, és nagyon jó ilyen edukációs program, azt kell, hogy mondjam. Tehát szerintem ez az egyik legnagyobb előnye ezeknek a gyakorlatoknak, és én úgy látom, hogy ez méltatlanul alá van becsülve így a jogászi képzésben, edukációban. Remélem, hogy ez mondjuk talán, én már azért elég régen jártam a jogi egyetemre, de ez mondjuk egy hiány volt.
Igen, lehet, hogy ezt a könyvet használni fogják majd az egyetemeken is. Nekem a kedvenc történetem a bulisztam a rablás idejét, de nem eséljük el, ne lőjük le a poént, mert ez a beszélgetés nem a spoilerezésről szól. Viszont annyi használati útmutatót még adhatsz a könyv hasznosításához, hogy szerinted hogy érdemes forgatni. Én kétféle olvasási technikát szoktam alkalmazni. Az egyik, amikor nem tudom letenni a könyvet, és szinte egybe elolvasom az egészet, és a második pedig az, hogy még emésztenem kell, és így lassan fejezetenként olvasom, és úgy élvezem a könyvet, hogy minél hosszabb ideig tartson az az élmény. Te hogyan javaslod a könyved olvasását?
Hát, ahogy te magad is mondtad, elég vaskos a kötet. Ha jól tudom, tördelés után ilyen 420-30 oldalra rúg. Én úgy szoktam mondani ezt a könyvet, hogy ez egy light science könyv, ez az én ilyen találmányom, light science-nek hívom. Ezzel azt értem, hogy nyilván el akartam kerülni azt, hogy ahogy említettem, hogy így a bulvárpszichológia területére essen a dolog. Szerettem volna, hogyha nagyon erősen adatvezérelt és adatokkal, kutatásokkal alátámasztott, amiket írok. Úgyhogy valahogy a kettő között helyezkedik el. Azt tapasztalni fogják az olvasók, hogy te is mondtad, hogy azért úgy sok benne a kutatás, sok benne az adat, amit így emészgetni kell. Én azt mondanám, hogy emiatt nyilván ez nem egy olyan könyv, amit fogsz, és akkor leülsz, és együltő helyedben elolvasod, ez már csak a mérete miatt, vagy a hossza miatt is kizárt. Az biztos, hogy rengeteget érdemes jegyzetelni, miközben olvasod. Tehát az biztos, hogy én ezt egy kicsit egy ilyen, ha nem is, ez nem egy klasszikus tankönyv, nem mondanám azért tankönyvnek, de mondjuk én amúgy is, amikor olvasok, mindent húzogatok. Ez biztos így az egyetemi tanulmányokból maradt meg. Hát ezt a könyvet én biztos, hogy szanaszét aláhúznék benne mindent, és ilyen glosszákat tennék az oldalakra, mert tényleg rengeteget érdemes jegyzetelni, sőt, akár hogyha valakinek megtetszik egy kutatás, vagy jobban érdekli, az érdemes akár tovább kutatni, rákeresni a dolgokra. Nagyon sok tipp van a fejezetek végén, érdemes ezeket a tippeket akár így magunknak kiírogatni, emlékeztetőként elhelyezni, hiszen nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy bár igazából akár a mindennapokban használjuk és ismerjük ezeket a sokszor banálisnak, triviálisnak tetsző pszichológiai törvényszerűségeket, szabályokat, egész egyszerűen elfeledkezünk róluk. Tehát nagyon sokszor a common sense, az nem common practice. És ebben sokat segített az, hogyha mondjuk magunknak kijegyzeteljük ezeket a tippeket, és úgy szem előtt tartjuk őket. Azt mondanám, hogy egyébként a könyvet nem feltétlenül kell egymás után olvasni a fejezeteket, tehát lehet egymástól függetlenül is ugrálgatni a fejezetek között, de az biztos, hogy azért van benne egy ilyen, vannak benne visszatérő koncepciók az egyes fejezetekben, tehát hogyha valaki mondjuk szeretné így olvasni a könyvet, hogy szeretné látni, hogy vissza-vissza köszönnek ezek a koncepciók az egyes területeken, akkor mondjuk egymás után érdemes elolvasni a fejezeteket. És ahogy mondtam, nagyon sok gyakorlat van a könyvben. Na most a gyakorlatok között vannak olyanok, amik egyénileg személyesen elvégezhetőek, ezeknél konkrétan a könyv is elmondja, hogy tényleg csak üljünk le, csukjuk le a szemünket, néhány perces gyakorlatokról van szó, és végezzük el a gyakorlatot, és akkor ott konkrétan tapasztalhatjuk az adott pszichológiai szabálynak, törvényszerűségnek az érvényesülését, a hatásait, de vannak ilyen több személyes csoportos gyakorlatok. Na ezeknél, ahogy mondtam, én nagyon tényleg arra bátorítanám az olvasókat, hogyha kisebb, közepes, nagyobb irodákban dolgoznak, tehát nem egyéni ügyvédként dolgoznak, akkor egész egyszerűen vigyék be ezt ilyen lehetséges játékként, akár ilyen képzési keretek között, hogy mondjuk, hogy vannak ezek a kreditpontos képzések, ha nem akarunk mondjuk még egy kreditpontos képzés meghallgatni, ha nem tudom, 32. végrehajtási novella továbbéléséről Perúban, akkor mondjuk lehet, hogy érdemes elvégezni akár egy-egy ilyen tárgyalási gyakorlatot, szituációs gyakorlatot. Felbecsülhetetlen az értéke, ahogy mondtam, hogy lehetőségünk van kipróbálni nem éles helyzetben ezeket a törvényszerűségeket. Rengeteget tanulhatunk magunkról. Tényleg akár csak azt, hogy megtudjuk, hogy milyen tárgyalási stílussal rendelkezünk. Ez most csak egy nagyon egy kiemelt példa volt, de hát rengeteget tanulhatunk magunkról.
Köszönöm, János. Akkor azt hiszem, hogy kertcsinálónak ennyit mára, és október 7-én a Károly Csekonics palotában találkozunk, és folytatjuk a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is nagyon a beszélgetés, és akkor ott találkozunk.
Ja.
Szervusz!
Orak Akadémia hirdetés. 2024. februárjától újraindul a tavaly nagy sikerrel lezajlott jog- és pszichológia képzésünk. Vezetőoktatónk dr. Vajda János, mellette több meghívott előadóval. Az előjelentkezést megnyitottuk, keresse a részleteket az orak.hu nyitó oldalán.